41-ben, 8-ig e hétben.
Közben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszönött el őket. Békesség nektek! Azok megvettettek, és életükben azt hitték, hogy valami kellene látnak. Ő azonban így fordult rájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség az életekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amit látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatja nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig én mindig nem lehetek inni bőrükbe, és csak csodálkoztak, megkérdeztem bőrük. Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak nekik darab sült halat. Elvette, és szemükkát láttára megette. Majd így fordult rájuk. Azt mondtam nektek, amikor mi veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így volt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden népek között Jeruzsálemből elkezdve. Kihagytunk erre a tanult.
Hallottuk Jézus szavait a Lukács evangéliumából. Elcsendesedve lélekben imádkozzunk.
Dicsőjtünk téged, mennyi életem, szeretünk gondoskodásunkat. Köszönjük, hogy már világkezdetétől fogva készen van teremtő megmentésünkre. Hálát adunk néked, Jézus Krisztus, hogy értünk emberi testre költöttél, sehol lesz a bűneinket. Hálát adunk, hogy megváltás szereztél nekünk. Magasztalunk téged, Szentlélek Isten. Köszönjük, hogy veled vagy minden nap, minden percben. Köszönjük, hogy segített bennünket minden, amit megpróbáltásunk során. Úrunk Istenünk, olyan kicsi az ember, és olyan nagy a te jóságunk. Úrunk, de te látod ki a valóságunkat. Bocsáss meg nekünk a kis hűségünket. Bocsáss meg, hogy a világ forradalmában nem érti hallgatunk meg a szavadat, amikor a saját indulataink szerint cselekedtünk. Bocsáss meg, hogy borsosról a saját elképzelésünket akartunk kielőszor, hogy imádban az általunk gondoló dolgokkal kaptálni téged, és nem tőle vártam a megoldást. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, hogy a terület akaratodat nem ismerve, kétség, a hodalmaskodás, csükkedés lett előtt rajtunk, amikor nehézséget, betegség, gyász került az életünknek. Kérjük, Úrunk, te a gyógyulást, tőled jön a vigasztalás. Te légy támasz és bátorítója, hitben megfáradtak. Te a irányítatás a keresőknek, a hozzávezető úton. És kérjük téged, Úrunk, hogy tégy bennünket munkásaiddá ezekben a szolgálatokban. Tisztíts meg a szívünket, hogy meghalljuk a szolgálatai jó szavadat. Hogy a te akaratodat cselekedjük, te dicsőségedre éljünk. Kérjük téged nagy bölcsességet és szeretetet, evangélium kérdéséhez, hogy minél több ember meghallja és megtapasztalja. Jézuson megváltozik.
Amen. Énekeljük a 172. dicséretünket. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. amikor elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Szeretett testvérek! Ott van, úgy gondolom, mindannyiunk szívében egyfajta missziós vágy, egyfajta vágy a szolgálatra, a bizonyságtételre. De másik oldalról ott van valami fajta bizonytalanság is. Szép a vágy, az elképzelés, de vajon miért vagyunk bizonytalanok? Próbáljuk megvizsgálni, és próbáljuk ebből a bizonytalanságból bizonyosságra jutni. Tegyük fel tehát akkor először a kérdést, hogy miért jöttek Jézushoz az emberek. Mert csak ha innen indulunk el, akkor juthatunk el oda, hogy legyen látásunk, legyen bizonyosságunk, szolgálatunk vonatkozásában. Hiszen a most olvasott rövid bibliai szakaszban is arról hallhattunk, hogy nagy sokaság miatt nem tudtak közel jutni Jézushoz Mária, illetve testvérei. Nos, miért jöttek Jézushoz az emberek? Hogyha most megpróbáljuk összegyűjteni a Szentírásból, az evangéliumi beszámolókból, akkor néhány tipikus mozgatórugót felismerhetünk. Nagyon sokan jöttek annak idején, és néha napjainkban is jönnek, kíváncsiságból. Abban az időben föltétlenül sok emberben ott volt ez a kíváncsiság, hiszen Jézus jeleket tett, csodákat tett, és ennek terjedt a híre. És mentek az emberek. Mentek, mert Jézus körül sokan vannak. És tudjuk, hogy ahol sokan vannak, annak van egyfajta tömegvonzása. Menjünk már oda, nézzük meg, miért vannak sokan. Ahogyan elmennek sokan most is a vásárba, nincs semmi különösebb szándék, de elmegyünk, megnézzük. Sokan mentek így Jézushoz is. Lássuk. Aztán voltak, akik konkrét céllal mentek, vagy vittek valakit. Nevezetesen éppen betegségből szerettek volna gyógyulni, vagy hozzátartozójukat szerették volna gyógyítatni, mert azt hallották, hogy Jézus körül a bénák járnak, a vakok látnak, betegek gyógyulnak. De voltak olyanok is, abban az időben is, akik ellenőrizni mentek. A korabeli vallásos vezető, vagy éppen azok küldöttek. Milyen hatalommal cselekszed ezeket? Kérdezték Jézustól. Mutass nekünk jelt, mondták máskor, hogy higgyünk benned. A történelem folyamán sokszor volt már ilyen, hogy emberek azért jöttek, hogy úgymond ellenőrizzék. A korábbi évtizedekben is voltak úgymond emberek, akik párt megbizatásként jártak templomba 50-es, 60-as években figyelni, miről van ott szó, és azután jelentést tenni. Ezt mindannyian tudtuk, hogy így van. Ott voltak, de ilyen indítékból. Ellenőrizni. Egykori főnököm mesélte el, hogy amikor ő volt segédlelkész, ugyanazon a helyen egyébként, és ez még valahol az 50-es évek tájéka volt, a településen az egykori papi kocsis volt a tanácselnök. És az én főnököm, mint segédlelkész került sorra, igehirdetési szolgálattal, és az Isten országáról szóló bibliai szakaszt olvasta és arról beszélt, és csörgött a telefon másnap, a volt kocsis üzent, a papelfás jelenjen meg a tanácsházán. És jött a felelősségre vonás. Hallom, hogy a maga segédlelkésze nincs megelőzés, megbizatásból emberek, a tömegben ilyenek is voltak, ellenőrizni. De ott voltak sokan őszinte vágyakozásból, őszintén kereső lélekkel és szívvel, és azóta is sokan jönnek őszintén keresve az élet értelmét, életük újulását. Emlékezzünk, Zákeus, aki fő vámszedő volt, nem restelt fölmászni egy fa ágára alacsony ember lévén, hogy a tömegtől legalább láthassa az arra elmenő Jézust. De a kíváncsiságánál több volt, ezt a történet végéből tudjuk, hiszen megváltozott Jézussal való találkozása után. Vagy gondoljunk arra, amikor együtt vannak egy farizeus házában, étkezésnél, és megjelenik valaki, akit nagyon bűnös asszonynak tartottak a település lakói, és könnyeivel öntözte Jézus lábát. Igen, jöttek emberek, akik szerettek volna gyógyulni, tisztulni, megtérni. És ma is vannak, akik ilyen őszinte vágyakozással jönnek. A felolvasott történetünkben pedig arról olvasunk, hogy jöttek a rokonok. Jött Mária, és jöttek Jézus testvérei. De a sokaságtól nem tudtak bejutni a házba, ahol Jézus volt. Így hát jött az üzenet szájról szájra, itt van anyád, itt vannak a testvéreid. És ekkor mondja Jézus, az én anyám és az én testvéreim azok, akik az Isten igényét hallgatják és megcselekszik. Vegyük észre, Jézus a teremtési rendszerinti családi köteléket nem tagadja meg, de valami többről, valami újról, valami radikálisan újról kezdett beszélni. Azok tartoznak igazán hozzám, akik az Isten igéjét hallgatják és megtartják. Tegyük fel a következő kérdést most már, a miért jöttek Jézushoz az emberek kérdés után. Miért jött Jézus? Mit akart Jézus? Mi volt az ő küldetése, amikor testben e világra érkezett? Fontos ezt is tisztázni, hogy utána szembenézünk önmagunkkal, hogy és mi hogy gondolkozunk. Mi mit akarunk hívő emberként. Nézzük tehát a második kérdést, miért jött Jézus? Mit akart? Egy bűneset utáni világban Jézus egy radikálisan új kapcsolatról beszél. Egy bűneset utáni világban, és a bűneset a családi kapcsolatainkat is megrontotta. Mindent megrontott. Nos, egy bűneset utáni világban Jézus valami új családról beszél, nem megtagadva a biológiai családot, de valami radikálisan újról beszél, amit az Isten akar elkezdeni ebben a világban. Miért jött Jézus? Rendkívül fontos, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Maga Jézus fogalmazza meg saját maga küldetését. Vagy úgy szerette Isten a világot, és tudnánk folytatni ugye a mondatot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. A most felolvasott új szövetségi szakaszban Jézus így fogalmazta meg, azok tartoznak hozzám, akik az Isten igéjét hallgatják és megtartják. Sokan vannak itt, de nem mindenki tartozik hozzám. Sokan voltak a történelem folyamán, és vannak ma is, akik valahol ott közel mozognak, de nem tartoznak Jézushoz. Miért jött Jézus? Azért jött, hogy bennünket az Isten szavához való helyes hozzáállásra hívjon, tanítson, vezessen. Azért jött, hogy meghalljuk és megvalósítsuk az Isten igéjét. És akkor észre kell vennünk, ez a Jézus azért is jött, hogy a tanítványait, a Krisztus követőket elküldje. És a Lukács evangélium utolsó fejezetében a föltámadott Úr már így szól, szólt a tanítványokhoz. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva róla Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban, vagyis az egész Ószövetségben. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Tanúk vagytok, mondja Jézus. Minden Krisztus követő ember erről az isteni megváltó szeretetről tanul. Még ha nem is így nevezzük magunkat, de mégis Krisztus tanúinak kell lennünk. Ezért jött Jézus, hogy az általa megszólított és megragadott embereket, a Krisztus követő embereket elküldje ebbe a világba, hogy tanúk legyünk erről a megmentő isteni szeretetről. És akkor most már tegyük föl a harmadik kérdést, ami már ránk vonatkozik. Az első általában az emberekre. Miért jöttek? Jönnek Jézushoz. A második, Jézus miért jött, és mire küldött? A harmadik kérdés ránk vonatkozik. Mi hogyan gondolkozunk? Mert hogy gondolkozunk, többé-kevésbé úgy fogunk cselekedni. Mi hogyan gondolkozunk? Vajon csak az egyházat akarjuk megmenteni, megtartani? Mert nagyon megtépázták a történelem utóbbi évtizedeiben. Nagyon szép a gondolat, de valahol sántít. Valami lényeges dolog hiányzik. Vajon formális vallásosságot szeretnénk erősíteni az emberekben? Azért illendő egy derék becsületes embernek néha templomba menni? Talán ennyi? Szép, de valami pontosan a lényeg hiányzik. Vajon a névleges egyháztagok számát szeretnénk gyarapítani, hogy a gyülekezet választói névjegyzékében minél több nevet beírhassunk? Nagyon szép, csak félek, hogy megint a lényeg veszett el. Vas Albert egyik regényében így kérdezi az egyik szereplő a másikat. Mondja Brana úr, hisz maga tulajdonképpen Istenben? Én egész életemben jó egyháztag voltam. Pontosan fizettem az egyházi adómat és a járulékokat is, és persejpénzt is adtam. És amikor a templomot újra kellett fedni, én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem hogy hisz-e Istenben. Milyen nagy különbség. A kérdés arra vonatkozott, hogy hogy állsz az Úristennel. A válasz szép volt, de mellébeszélés volt. Az egyházzal való valamilyen kapcsolatomat kezdem sorolgatni. Jó, ha van a kettő között valami kapcsolat, az Úristen meg a népe, földi vonatkozásban egyházként megjelenő népe között, de az egyház iránti valamilyen kapcsolatunk nem pótolja a Krisztus követést. Az nem teljesen azonos. Nem elég az, hogy a kepét, ahogy Erdélyben mondják, vagyis az egyházfenntartó járulékot befizettem. Ez nem azonos a Krisztus követéssel. Elmentem, be is fizettem, de nem biztos, hogy én Krisztus követő vagyok. Viszont ha Krisztus követő vagyok, akkor kell, hogy tartozzak az Isten népéhez, kell, hogy tartozzak az ott élő gyülekezethez. Jézus körül nagyon sokan ott voltak, némelyek vérségi alapon is hozzá tartoztak. Jézus mégis arról beszélt, hogy igazán az az ő anyja, az az ő testvére, aki az Isten akaratát hallja és cselekszi. Vagyis a mennyei atyában tartozunk egymáshoz. Ez az az igazi új közösség, amiről Jézus beszél, amiért jött. Vajon mit szeretnénk mi? Hogyan gondolkozunk mi? Mert missziós bizonytalanságunknak sokszor itt van a gyökere. Valamit a következő. eredményekből szeretnénk megcsináltatni emberekkel. Figyelj, gyerekem, jó lenne azért az unokámat megkeresztelnétek. Ez nagyon szép. De ha a gyermekem se Krisztus követő, akkor mit ért ő abból, és miért fogja megkereszteltetni a gyermeket? Azért, mert ez a rend, mert engem is, meg apának, meg nagyapának is, meg a nagymamának így a kedvébe járunk. Jézus nem ezért jött, hogy mi egymás kedvébe járhassunk néhány ilyen gesztussal. Jézus nem ezt bízta a tanítványokra, hanem hirdessétek a megtérést és a bűnök bocsánatát. Jézus nem azért adta keresztre önmagát, hogy mi nekünk lehessen egyházfenntartó járulékot fizetni. És ezzel megnyugtatni magunkat, ne talán másokat, hogy te már rendes, becsületes, tisztességes keresztény ember vagy. Hogyan gondolkozunk mi? Vajon úgy, mint ez a Vrana úr, aki összekavarta az Úristenhez való személyes, biztos, engedelmes kapcsolatát, némi, egyébként nemes és jó, de csak következmény dologgal. Adok én valamit az egyháznak, csak ne kelljen ezt a Krisztust követni. Hadd nyugtassam meg a lelkemet azzal, hogy én precízen, pontosan az előírás szerint teszem. Gyülekezetünkben az a gyakorlat, ha itt most példaként Vas Albert regényéből éppen az egyházfenntartó járulékot említi ez a Vrana úr, gyülekezetünkben az a gyakorlat, hogy amikor megkérdezik, mert meg szokták kérdezni tőlünk is, tessék mondani, mennyit kell fizetni, én nem egyszer azt mondom erre, nem kell. Ha kell erre fizet, akkor köszönjük szépen, nem kell. De mondjam meg, hogy mennyit. A válasz annyi, mindenkinek a szívére és a pénztárcájára van bízva. Először az Úristennel rendezd a dolgodat, és akkor nem kell valamit teljesíteni, hanem hála áldozatot hozok. A kettő nem azonos. Az egyik valami törvényes rend letudása, a másik pedig a Krisztus követő élet, örvendező élet, hálából fakadó jó cselekedete. Akkor nem úgy érzem, hogy ezt is le kell tudni, hanem azon gondolkozok, hogy anyagiakkal is hogyan tudom segíteni az evangélium terjedését. Jöttek Jézushoz sokan, Mária és testvérei oda se jutottak, és Jézus megtartva a teremtési rend, a család nagyon fontos földi szerepét tisztázta, emberek ne kavarjuk össze a két dolgot. Az én küldetésem az, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Ha ez családtag, neki is meg kell térnie, hogy éljen. Hogyan gondolkozunk és hogyan cselekszünk? Vajon nem azért vannak missziós bizonytalanságaink, mert így összemosódnak bennünk is, összekavarodnak a megkülönböztetendő dolgok? A következmény a lényeg helyére tolakszik be. A megtérés helyére akar betolakodni valami más. Mert nem egyszer az egyébként szükséges, hasznos kultúrprogramokat könnyű összekavarni a Krisztus követéssel. Vagy egy nagyszerű kirándulást, amit az egyház szervezett. Ne kavarjuk össze, ne engedjük, hogy összekavarodjon az emberekben. Ez még nem Krisztus követés. Nagyszerű kirándulást a világ is tud szervezni. Akár nemzetünk ügyében, akár más céllal. Lehetőség viszont arra, hogy egy lépést valaki közelebb tegyen. De nem ez a cél. Ige nélkül, az Isten igéje nélkül, annak meghallása és megcselekvése nélkül nem lesz megtérés. Legfeljebb külső formális jelenlét. És aztán csodálkozunk, hogy el is tűnik. Elmegy. Amikor jön az életnek ilyen-olyan szele, akkor, mint az a bizonyos mag, amelyik nem gyökerezett meg, semmivé lesz. Mert nem eresztette mélyre a gyökereit, ugyan kicsírázott, kibújt, és a szárasság elvitte. Hogyan gondolkozunk mi? Mert azt üzenjük a többieknek is. Azt üzenjük gyülekezeti tagként is. Emberekkel beszélgetve, vagy emberek velem beszélgetve, jó néhányszor belefutottunk már abban a szituációban, amikor az illető nem tudta, hogy hivatásunkat nézve lelkészek vagyunk. Amikor ez kiderül, akkor azonnal átváltanak az emberek, és elkezdik bizonygatni, hogy az ő nagyapjuk milyen derékbecsületes református volt. Ami egy nagyon szép dolog. De hát ez takaró. Mert arról nincs mit mondani, hogy ők kicsodák. Vagy nem egyszer hallottam már családokkal beszélgetve, amikor szóba került a lelki élet. Jaj, tetszik tudni, nyaraláskor, amikor elmegyünk, akkor mindig meg szoktuk nézni a műemléktemplomokat. Na, nagyon örülök, nagyon szép és nagyon jó. De ez nem Krisztus követés. Jézus nem arról beszélt, hogy azért jöttem, hogy idegenvezető legyek a jeruzsálemi templomban. Nem minthogyha az idegenvezetés megvetendő dolog lenne. Csak az más. Jézus, amikor ott van Mária, és ott van a biológiai testvérek közül néhány, akkor arról beszél, hogy mi az Istenben kell, hogy testvérek legyünk. Az az igazi. Mert az örök életre szóló. Ami családi kapcsolataink erre az életre szólnak. Ott nem házasodnak és nem mennek férjhez, mondja Jézus. Az erre az életre szól. És itt fontos ajándék az Istennek. De ne kavarjuk össze. Mert ha mi magunk is összekavarjuk, akkor ezt üzenjük az embereknek. És ők még jobban összekavarják, még jobban zavarba lesznek. És eljutnak oda, mint a Brana úr Vasalpert regényében. Hogy amikor azt kérdezik, hogy hisz maga tulajdonképpen Istenben, akkor elkezd arról beszélni, hogy az egyháznak néha szoktam pénzt adni. Néhány tanulságot végül fogalmazzunk meg. Éppen azért, hogy ne legyen bizonytalan a bizonyságtételünk. Mert hogyha bizonytalan a kőrzengése, ki fog harcba indulni? A bizonytalan katonáiknál a harcba hívó szó, akkor néznek egymásra a katonák, te ez most mi akar lenni? Mert olyan, mintha, de mégsem az. Most mit csináljunk? Vajon nem azért maradnak emberek távol az Úrtól, azért indulnak el nehezen, mert mi se vagyunk tisztában pontosan, hogy mi a küldetésünk. Mi az első számú, és mi az, ami egyébként szép, hasznos, de nem a Krisztus követéshez lényegileg tartozó. Először is, és tulajdonképpen ezzel össze is lehetne foglalni, az Úr akarata szerint cselekedjünk. Hogy hogyan lesz bizonyságtevővé az életünk erről az ige tanít bennünket. Ezt nem nekünk kell kitalálni. Erre tanít az ige. Engedelmeskednünk kellene. Nagyon fontos tudnunk kell, hogy az embereknek persze, hogy fontos a kulturális érték, és sok minden fontos része az életünknek. De az embereknek igazán új életre van szüksége. Mert a világ is tud szép kulturális értékeket adni. Nem baj, ha az egyház is tud. De az még nem az isteni rátiánket elmessi. Az embereknek pedig szükségük van az Isten fiaira. Sóvárogva várják, de az Isten fiait. Sóvárogva várják azokat, akik valóban Krisztus követők, nem pedig az egyházfenntartó járulékot akarják tőlük bezsebelni. Fontos tanulság. Az embereknek megtérésre, bűnbocsánatra van szükségük. Rendezetlen dolgaikat Istennel, önmagukkal és egymással rendezniük kell. Ez a bajok gyökere. És mire kaptunk küldetést? Menjetek, mondta tanítványainak Jézus. Jézus, és hirdessétek a megtérést, a bűnök bocsánatát. Hát erre szól a küldetésünk. Arra szól, amit egyedül az egyház népe tudna ennek a világnak adni. Senki más. Sok más nagyszerű dolgot tud adni a világ, de az új életre hívó evangéliumot, a megtérés és a bűnbocsánat nagyszerű örömhírét egyedül az tudja vinni, aki maga is átélte ezt, aki a Krisztustól vette ezt a küldetést. Hát ez volna a küldetésünk. Ha ez bennünk tiszta, ha ez bennünk világos, ha ez bennünk egyértelmű, akkor nem szabad, hogy bizonytalan legyen a kőrzengés. Mi az, ami a tanulságok között még nagyon fontos? Fontos, hogy az emberek észrevegyék. Nem a mi elvárásainkkal van dolguk, hanem az Úristennek van számukra mondani valamilyen. Nem azonos a kettő. Nem egyszer találkoztam már ilyen kérdéssel, véleménnyel néhány évtizedes lelkészi szolgálatom alatt, amikor valaki hozta az adományát, és akkor azt kérdezte, a tiszteletes úr meg van elégedve? Mondom, lehet, hogy én meg vagyok, vagy nem vagyok, de ez most itt teljesen lényegtelen. Az Úristent kérdezze meg, hogy az Úristennel rendben van-e az élete. Mert majd annak lesz következménye a többi. Vagyis ne a mi elvárásainkat, ne az egyház elvárását, az egyház szabályait, az egyház életének a szokásait állítsuk oda az emberek elé, mint követelményt. Nem erre küldettünk. Azok fontos segítők lehetnek. Mi arra küldettünk, hogy a megtérést és a bűnbocsánatot hirdessük, melyet Krisztusban hozott és adott az Isten nekünk. Tehát egyértelmű legyen az emberek számára, hogy nem nekünk kell, hogy megfeleljenek letudva néhány általunk támasztott követelményt, hanem az Istenre kell hallgatni, és az ő szavát kell megtartani. Ha Isten igéjét hallgatják és megtartják, mondja Jézus, akkor tartoznak hozzá. És ezt figyeljük meg, milyen kiélezett helyzetben mondta. Bár Lukács evangéliuma nagyon finoman adja vissza az eseményt, a másik evangéliumban élesebben meg van fogalmazva. Amikor ott szintén mondják, hogy itt van anyád és itt vannak testvéreid, akkor Jézus föltesz egy viszont kérdést, ki az én anyám, ki az én testvérem? És azután mondja, Lukács ezt a kérdést ki is hagyja, csak a választ közli, az én anyám és az én testvéreim azok, akik hallgatják az Isten igéjét, és megtartják. Ki tartozik igazán az Úrhoz? Nem az, aki be van írva az egyháztagok névsorába. Kívánatos lenne, hogy az mind oda tartozzon. Az tartozik az Úrhoz, aki hallja és megtartja. Ha viszont halljuk és megtartjuk az Úr szavát, akkor nekünk a pásztor nyájához kell tartozni, de ez már következmény. Ha Jézus a mi pásztorunk, ha sokan valljuk, akkor mi testvérek vagyunk, mi egy nyáj tagjai vagyunk, és valahol egy helyre telepedett gyülekezetben megéljük ezt a közösségünket. De ne a közösségünk szabályait állítsuk az emberek elé, hogy annak feleljenek meg, hanem azt, amit Jézus mondott, mert erre van felhatalmazásunk, hogy aki hallja és megtartja az Isten beszédét. A mostani igehirdetésnek ennyi címet adtam, kik tartoznak Jézushoz. Akik hallják és megtartják az Isten szavát. Amen. A 449. dicséret 4., 5. és 6. versét énekeljük. Hát vajon hogy lehetne új Jézus egy drága kincs? megújulhatott. Magasztalunk, hogy igéd és lelked által egy népet hívtál ki, és hogy mi ennek a népnek tagjaivá lehettünk. Bocsáss meg, Urunk, amikor ugyan jó szándékból, de csak vallásos formákra, az egyházhoz való névleges tartozásra hívtunk és tanítottunk embereket. Amikor így eltakartuk a lényeget, a te kegyelmedet, pedig az embereknek arra lett volna igazán szükségük. Segíts, hogy kegyelmedből megújult életünk megtérés bűnbocsánatot hirdesse. Segíts, hogy élő, neked engedelmes gyülekezetként éljünk nemzetünk javára is. Segíts, hogy őseink hitének, áldozatának jó példái serkentsenek minket is hűségesebb szolgálatra. Könyörgünk, Urunk, hogy evangélium szerint gondolkozva készülhessünk a gondnak és presbiter választásra is, hogy ne a mi emberi, olykor már-már világi mércénk, hanem a te igéd legyen az útmutató. És kérünk minden erőtlenért, akik az élet nyomorúságában vannak, betegség, gyász miatt, vagy más családi gond miatt. Segítsd őket és segíts bennünket, hogy ne csupán egymás iránti részvételt tudjunk nyilvánítani, hanem rád az élet fejedelmére mutassunk. Könyörgünk gyülekezetünk minden csoportjáért, hogy áldásos és közösséget építő legyen rólad szóló minden foglalkozásunk. És kérünk, Urunk Istenünk, szenteld meg életünket, hogy egyházunk megújulásáért, ige szerinti szolgálatáért jobban odaszánjuk magunkat, hogy hozzád tartozzunk, halva és cselekedve akaratodat, és így hívjunk másokat is, te hozzád, hirdetve a megtérést, a bűnbocsánatot. Adj megújuló életet, megszentelt gyülekezetet, és megtéréseket. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunk Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön.